Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, az előző adásunkban tárgyalt Buridánuszhoz hasonlóan ugyancsak a Párizsi Egyetemen futotta be tudományos pályáját, a kor egyik legsokoldalúbb tudósa, kiváló skolasztikus természetbölcselő teológus, matematikus gazdaságelméleti író Nicolaus Oresme. Ő is Franciaföld, Normandia szülötte volt, aki 1325 körül a Bayeux-i egyház megyében Caen környékén látta meg a napvilágot. Életének korai szakaszáról, családi hátteréről keveset tudunk. Annyi bizonyos, hogy királyi ösztöndíjnak köszönhetően a Párizsi Egyetem híres Navarra kollégiumában 1348-tól teológiát, filozófiát tanult, 1356-tól pedig ugyanitt immár felszentelt papként hittudományi és bölcseleti tárgyakat adott elő, és éveken át elöljárója is volt a kollégiumnak. 1362-ben feltehetően udvári szolgálatai fejében Rouenban jutott kardinoli javadalomhoz, két évvel később pedig nagyprépostként a helyi káptalan elöljárója lett. Ezt követően felváltva tartózkodott Párizsban és Rouenban. Az előbbi helyen folytatta tanári munkáját, közben a trónörökös nevelőjeként és királyi tanácsadóként tevékenykedett, az utóbbi helyen pedig káptalani tisztségét gyakorolta. Ebben a minőségében fordult meg az avignoni pápai udvarban is, ahol a korabeli egyházban uralkodó erkölcsi válságról fogalmazott meg éles kritikát. Feltehetően udvari szolgálatával érdemelte ki Lisieux püspökségét, amelyet 1377-ben nyert el, és ahol élete utolsó éveiben a tudományos élettől való visszavonultságban főpásztori teendői példás és lelkiismeretes ellátásával foglalkozva élt egészen 1382-ben bekövetkezett haláláig. Oresme sokoldalú tudós, termékeny szerző volt. Munkájának jelentős részét tette ki fordítói tevékenysége, mely jelentős hozzájárulást jelentett a születőben lévő francia tudományos nyelv kialakulásához. Így a trónörökös a későbbi ötödik Károly számára lefordította Arisztotelész etikai, politikai, természetbölcseleti írásait, és néhány saját munkáját is ebben a korban még szokatlan módon népnyelven franciául fogalmazta meg. Műveinek jelentős része is az arisztoteliánus hagyományhoz kapcsolódva természetbölcseleti, kozmológiai, mechanikai kérdéseket tárgyalt, teológiai traktátusaiban pedig a mérsékelt nominalizmus szellemében Szent Háromságtani krisztológiai egyháztani témákat vizsgált. Tudományos működésének legfontosabb részét matematikai művei jelentik, amelyekben az algebrai arányosságokról, a függvényekről és a geometriai fogalmak algebrai értelmezéséről, valamint a mechanikai mozgások matematikai megjelenítéséről jutott fontos eredeti megállapításokra. Ennek a témának szentelt legfontosabb munkája Értekezés az arányokról címet viselő értekezése volt, amely 1350 körül keletkezett, valamivel később pedig az arányok algoritmusa címen adott közre egy másik munkát. Ezekben az írásaiban az egész számok közötti arányok mellett Oresme bevezette a törtes, feles, negyedes, általa irracionálisnak nevezett arányok fogalmát is, ami lényegében a hatványozás és a gyökvonás műveleteinek alkalmazása irányába mutatott. Egy másik fontos, a matematika és mechanika határterületét érintő témája volt mozgás és sebesség viszonyának tanulmányozása, amelyről kérdések Euklidész elemtanáról és Értekezés a minőség és mozgás összhangjáról címet viselő írásai adnak számot. Ezekben a munkáiban a mozgótárgyak átlagos sebessége, egyenletes gyorsulása, lassulása és az így megtett utak közötti összefüggéseket igyekezett matematikai eszközökkel megragadni, és koordinátarendszer segítségével, geometriai eljárással ábrázolni. Maga az a tény, hogy Oresme az első között próbálkozott a mozgás koordinátarendszerben való ábrázolásával, amely segítségével olyan tényeket is képes volt megjeleníteni, mint a különböző tömegű tárgyak szabadesésének törvényszerűségei, a fizikai törvények fontos részének felismerésére vezetett, ahhoz, hogy egy egyenletesen változó, mozgással haladó tárgyáltal megtett út hossza az idővel arányos. Lényegében ez az eljárás is az arányosságokkal összefüggő kutatásaira épült, csak úgy, mint zeneelméleti fejtegetései. Ez utóbbiakban a zenei harmóniát az egyes hangok, hangsorok közötti arányosságból magyarázta, a hangokat is mozgásként, a hangszereket, húrokat, ütőket, pedálokat pedig mechanikai mozgásokat előidéző vagy végző instrumentumokként írta le. Urezm érdeklődésének egy másik területe a kozmológia, az égi testek mozgásának vizsgálata volt. Ezt a munkát már Arisztotelesz fizikájához, az égről és meteorológia című munkájához készített kommentárjaiban elkezdte, nézeteit azonban összefoglaló módon két francia nyelvű művében, az értekezés a szférákról és az értekezés az égről és a földről címet viselőkben fejtette ki. Valójában ezekben az írásaiban mechanikai és matematikai ismereteinek az égi testek világára történő alkalmazására a Buridánuszhoz hasonlóan általa is elfogadott impétus lendületelmélet érvényének kiterjesztésére tett kísérletet, egyebek között arra a belátásra is eljutva, hogy Isten teremtő aktusa végtelen kiterjedésű, végtelen számú és állandó mozgásban lévő univerzumokat is létrehozhat. Míg máig érvényes matematikai eredményei mellett a fizika világában Orezm felismeréseinek zöme még csak távoli megelőlegezése volt Galilei, Descartes és Newton eredményeinek, az univerzum tanulmányozása során olyan belátásokig jutott el, amelyek lényegében már azonosak voltak a később Kopernikusznak tulajdonított, a régiek világképét forradalmasító kozmológiával. Alapvető megállapítása szerint őt idézem, semmiféle tapasztalattal nem bizonyítható, hogy az ég naponként ismétlődően mozog. Majd hozzáteszi, hogy ugyanezen elméleti, spekulatív úton hasonlóképpen alátámaszthatatlan. Nézete szerint ugyanis ennek éppen az ellenkezője az, amit a tapasztalat, a megfigyelés a természetben érvényre jutó mozgástörvények sugalnak. Ezek alapján felhozható, idézem, több szép ér vannak alátámasztására, hogy a Földön naponta ismétlődő formás forgással mozog, az ég pedig nem. Lényegében a heliocentrikus világkép megfogalmazásával van itt dolgunk, hiszen a mozdulatlan vonatkozási pont nem más, mint a nap és a csillagoség volt, amelyen a planéták csak úgy, mint Földünk, állandó, megfigyelhető, kiszámítható mozgásban vannak. Orezm tisztában volt azzal is, hogy idézem őt, mennyire fontosak az eféle megfontolások hitünk védelme szempontjából, finoman utalva arra, hogy az univerzumról alkotott kép változása a teológiát is új kihívások elé állítja. Orezm tudósi sokoldalúságának bizonyítéka az is, hogy ő a középkori gazdaságelmélet talán legjelentősebb képviselője, olyan modern fogalmak megteremtője, mint államháztartás, nemzetgazdaság, monetáris politika. Ez irányú érdeklődését minden bizonnyal az antik gazdaságelméletek ismerete mellett azt táplálta, hogy udvari szolgálata révén a politika jelesül a gazdaságpolitika fő kérdéseivel is szembesült. Ennek tudható be több fontos francia nyelven megfogalmazott munkája, a könyv a politikáról, a könyv az úgynevezett gazdaságról, valamint e témában legfontosabb műve a könyv a pénz keletkezéséről, természetéről és változásairól. Figyelme középpontjában ezekben az írásokban nem a gazdaság általában, hanem sajátosan a pénzgazdaság, az államok pénzügyei végső soron magának a pénz fogalmának és természetének vizsgálata állt. Abból indult ki, hogy maga a pénz ősidők óta csereeszköz, maga is áru és érték, bár természete jelentősen eltér az egyéb javakétól. Ugyanakkor állította, hogy társadalom, állam, gazdaság nem létezhet pénz és pénzforgalom nélkül, ám a pénz maga nem csak előmozdítója, de gátja is lehet a közösségi élet természetes működésének. Megfigyelte, hogy a pénz monopóliuma, pénzverés és kibocsátás joga fontos hatalmi eszköz, amelyet sokan, főurak, tartományok, bankok igyekeznek megszerezni, a szuverének, az uralkodók ezzel ellentétes érdekek pedig éppen ennek a jognak egy kézben tartása. De mi is a pénz? Teszi fel Orezma kérdést. Anyaga szerint értékes anyag, nemes fém, arany, ezüst. Alakja, formája szerint érme, veret, eszmei és forgalmi értéke szerint pedig az az érték, amelyet egyéb javak formájában szerezni lehet érte. Ám a vert pénznek van egy sajátos természete. Minden érme, veret megszabott értékkel rendelkező címletként kerül kiadásra. Ezt a pénzdarab állandó és meghatározott nemesfém tartalma garantálja, így értékálló a pénz. Ám forgalomba kerülve a pénz veszít értékéből, míg eszmei értéke, címlet nagysága állandó marad, anyaga kopik, nemesfém tartalma csökken. Ez valójában természetes folyamat, amelyet a forgalomban lehet korrigálni. Nagyobb baj, amikor a pénz értéke nem természetesen romlik, hanem mesterségesen rontják. Ez a pénzrontás, a gazdaság és a társadalom nagy veszedelme. Hiszen bevett gyakorlat, uralkodói gazdaságpolitika, hogy az érmét időről időre körülnyírják, névleges értékét megtartva csökkentett fémtartalommal újraöntik, hogy pénzszűkében lévén extra haszonra tegyenek szert. Ez az eljárás azonban kövessék bár azt kincstáruk megtöltése érdekében francia királyok is, nem más, mint önkény és hamisítás Orezm szerint morális vétek, gazdasági baklövés, merénylet az állam és polgárai érdeke ellen. Alapvető elve ugyanis, hogy a pénz nem az azte verető uralkodó, hanem a közösség, a társadalom tulajdona, amely csak jogot enged át a közhatalomnak arra, hogy a pénz kibocsátásával a közjó szolgálatára legyen. Jó esetben a pénz jogos hasznot hajt mindannak, aki kibocsátja, kezeli, adja, veszi, a pénzrontás azonban lerombolja ezt, egyekseket jogosulatlan haszonhoz juttatva, sokakat megkárosítva. A pénzzel való visszaéléseknek három módja létezik. A pénzváltás, az uzsora és a pénzrontás esete. Ám ezek közül az utóbbi a legnagyobb vétek, és ez okozza a legtöbb kárt is az embereknek, az államnak. Kárt okoz az egyéneknek, mert elszegényíti az embereket. De kárt okoz a közösségnek, végső soron még a nyerészkedni vágyó uralkodónak is, mert arra ösztönzi a pénztulajdonosokat, hogy vagyonukat olyan helyre, országba menekítsék, ahol a pénz értéke kiszámítható, stabil. A nemesfém így eltűnik, a gazdaság megbénul, válságba kerül. A válságot pedig csak fokozza Orezm végső következtetése szerint a harmadik kár. Az, hogy idegen földről ezek után senki nem akar árut behozni, hiszen azért csak rossz pénzzel fizetnek, ez pedig a kereskedelem halálát, az országok közötti kapcsolat végét jelenti, lényegében pénzügyi, gazdasági összeomláshoz vezet. Szerteágazó életművét áttekintve búcsúzzunk ezek után a polihisztor szerénységére utaló saját vallomásával a tudós embertől, Nicole Orezmtől. Nem tudok semmit, csak azt tudom, hogy semmit sem tudok. Kedves hallgatóim, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Hírpercek.
Kedves hallgatóink, híreinket hallják. A mikrofonnál Seres Krisztina.